Zsoltárok könyvének 34. fejezetében fogom olvasni a második verstől egészen a 11. versig. Áldom az Urat mindenkor, állandóan őt dicséri szám. Az Úrral dicsekszik lelkem, hallják ezt az alázatosok és örülnek. Hirdessétek velem az Úr nagyságát, magasztaljuk együtt az ő nevét. Az Úrhoz folyamodtam, és ő meghallgatott. Megmentett mindattól, amitől rettegtem. Örömre derülnek, kik rátekintenek. Nem pirul az arcuk. Kiáltott az elesett, az Úr meghallgatta, és minden bajából kiszabadította. Az Úr angyala őrt áll az Isten félők mellett, és megmenti őket. Érezzétek és lássátok, hogy jó az Úr. Boldog az az ember, aki hozzá menekül. Féljétek az Urat, ti szentjei, mert nem szűkölködnek az Isten félők. Az oroszlánok sínylődnek és éheznek, de akik az Úrhoz folyamodnak, nem nélkülözik a jót. A római levél 8. fejezetéből pedig a 15. és a 16. verset fogjuk felolvasni. Róma 8, 15, 16. Mert nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk, Abbá, Atyám. Maga a lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy Isten gyermekei vagyunk. Eddig Isten igéje, imádkozzunk. Istenünk, köszönjük azt, hogy szólsz hozzánk. Köszönjük azt, hogy neked ma is van szavad hozzánk. Köszönjük a te igédet, és köszönjük a te megváltásodat is a te fiadon keresztül. És így jövünk eléd, szeretnénk rád figyelni, és szeretnénk benned bízni. Kérlek, adj nekünk nyitott szívet, de kérlek, nyisd meg a te igédet is számunkra. Formálj bennünket, légy közöttünk, mert szükségünk van rád. Szeretünk és bízunk benned. Jézus nevében. Amen.
Szeretettel köszöntünk benneteket az Ildikóval, a feleségemmel együtt. Örülünk, hogy ismét itt lehetünk. És a mai témánk a helyes Isten kép és én kép. Illetve hát megkaptátok a vázlatot, és ott látjátok, hogy sokat fogok foglalkozni az Isten kép és az én kép torzulásaival is, és utána megnézzük, hogy hogyan javítható ez ki. Először kezdeném, bocsánat, egy kis 3 éves kisgyerek példájával, aki John Johnnak hívtak, és ő volt az, aki a világ akkori leghatalmasabb emberének, az Amerikai Egyesült Államok elnökének a szobájába bármikor bemehetett. Tehát ott voltak ugye a marcon a őrök, a titkárnő, mindenki ott volt, és ő csak ment, nem foglalkozott senkivel, az őrök beengedték. Nem számított, hogy éppen értekezlet van, és a világ súlyos dolgairól, a válságokról beszélgetnek. Ő bizony odament az apukájához, az elnökhez, John Fitzgerald Kennedyhez, és beleült az ölébe, minden reggel megpuszilták, megölelték egymást, és akkor úgy kezdődött a nap. Tehát addig megszakadt az értekezlet, ennek meg kellett lennie, és utána minden folytatódott tovább. Valaki kérdezhette volna ezt a kisgyereket, hogy hát mit gondolsz te magadról? Hogy csak úgy besétálsz a világ leghatalmasabb emberének az irodájába, így az őrökön keresztül, mégis ki vagy te, hogy ezt csinálhatod? És mit mondana erre, vagy mit mondott volna erre a kis John? Hát azt, hogy az Amerikai Egyesült Államok elnöke az én apukám, én az ő fia vagyok. Hát persze, hogy bemeltek hozzá. Persze, hogy bemeltek hozzá, hogy megöleljen, megpuszuljon, meg én is ugyanezt tegyem vele. Ez a világ legtermészetesebb dolga. Ugye, na most nekünk, a mennyei apukánk, a Teremtő Isten. Fontos-e számodra, hogy ki vagy Krisztusban? Fontos-e számodra, hogy mi az azonosságod, az identitásod Krisztusban? Hogy te a mennyei apukád gyermeke vagy? Ugye Jézus Krisztus minden szükségeset megtett azért, hogy a Szent Isten számára teljesen elfogadhatóak legyünk, miután a saját életét adta nekünk, hogy napról napra ebben éljünk, ebben az életben. Mégis nagyon sok keresztény bizonytalan, hogy vajon Isten tényleg meghallgatja az imádságainkat? Hogy vajon elég értékesek vagyunk ahhoz, hogy Isten használni tudjon bennünket a szolgálatban? Vagy méltóak vagyunk erre? Hogy vajon Isten tényleg és igazán szeret bennünket? Tud minket szeretni? Az, hogy mi határoz meg minket, és hogy milyenné válunk, az egyetlen, illetve kettő darab kérdéstől függ. Attól a kérdéstől, hogy ki vagyok én valójában, és miért létezem. Ugye ez nevezzük idegen szóval identitásnak, vagy azonosságnak. Ez alapozza meg az egész személyiségünket. Erre épül rá az, hogy milyen vagyok, és erre épül rá az, hogy mit teszek. De azt, hogy ki vagyok én valójában, az csak egy külső hang tudja megmondani. Én magam nem tudom kitalálni, hogy ki vagyok. Ha egy lakatlan szigeten élném le az életemet, és mondjuk ma ott megszülettem volna, és ott élném le az életemet, ami nyilván nem elképzelhető, mert nyilván valaki akkor megszült, akkor az édesanyám is ott lenne. De tételezzük fel, hogy senkit sem ismernél, akkor nem tudnád, hogy ki vagy. És amikor jönne egy hajó, és egy anyuka kiszaladna, megölelne téged, és azt mondaná, hogy az én fiam vagy, na onnantól fogva tudnád, hogy ki vagy. Tehát csak egy külső hang, és nálunk nevezetesen Isten hangja tudja megmondani, hogy kik vagyunk valójában. Mégis a torz Isten képeink és a torz én képeink abból fakadnak, hogy egy másik külső hangra hallgatunk, nem Isten hangjára. És ha az Isten képet nézzük, akkor a legfontosabb információ, amit egy emberről megtudhatsz, az az, hogy mit gondol, amikor Istenről gondolkodik. Ez határoz meg leginkább minket. Mert aki vagy, ahogyan gondolkozol, ahogyan érzel, az mind egy válasz, egy reakció a benned lévő érzelmi istenképre. Mi is ez az érzelmi istenkép? A 34. Zsoltárt alapigeként pont ezért választottam, mert nem elég tudni, hogy jó az Úr. Érezzétek és lássátok, hogy jó az Úr, mindenki boldog, aki hozzá menekül. A 34. Zsoltárban, ha végigolvassátok a Zsoltárt, ez elmegy egészen a hálaadásig. Tehát nem elég tudnom az agyammal, hogy jó az Úr. Ha érzem és látom a szívemmel, hogy jó az Úr, akkor fogok tudni bízni benne gyermeki bizalommal. Akkor fogom tudni teljesen átadni magamat neki, teljesen rábízom az egész életemet. Akkor fogok tudni engedni az ő szavának, mert teljesen megbízom benne, és így jutok el a szívből jövő hálaadásig. Amikor a csendességeinkben elővesszük az igét, és olvassuk, akkor lehet, hogy eljutnak információk az agyunkig. De amikor a szívünkig eljutnak, akkor nem tudjuk ezt csak úgy befejezni, hogy jó, hát eljutott a szívemig, és akkor becsukom a Bibliát, hanem az végigmegy ezen az úton. Végigmegy azon az úton, aminek a vége a hálaadás. És akkor az egy kicsit megváltoztatta a bennem lévő Isten képet. Ezt nevezem érzelmi vagy tapasztalati istenképnek, ami alapján élünk, ami alapján a döntéseinket hozzuk. Mert egyébként bármilyen istenképből, amit tanítanak nekem, le tudok vizsgázni. Mindannyian le tudunk vizsgázni belőle. Ez nem gond. Tehát az agyunkkal hiába tudjuk, hogy jó az Úr, az kevés. Érezzétek és lássátok, hogy jó az Úr. Mindenki boldog, aki hozzá menekül. És semmi sem facsarja ki, vagy torzítja el jobban a lelkünket, mint az Istenről alkotott, alacsony szintű, méltatlan elképzelés. Az egész életedet, az egész személyiségedet, a jellemedet, a döntéseidet, a tetteidet, az határozza meg, hogy mennyire igaz és teljes a benned lévő Isten kép és én kép. Tehát, ha meg akarsz változni, akkor ezeknél a gyökereknél kell kezdeni. Ha feljebb kezdjük el a megváltozást különféle módszerekkel, programokkal, azok csak felszíni változásokat fognak tudni elérni az életünkben. Ha igazán meg akarunk újulni, akkor a kulcs tényezője a megújulásnak a bennünk lévő Isten kép és én kép megváltoztatása. Persze felteheted a kérdést, hogy például hogyan is szerethet engem Isten, hogyha igazán ismer engem. Mert ugye ez a probléma, hogy mi ismerjük magunkat, és ha őszintén szembenézünk magunkkal, akkor nagyon sokszor az az érzésünk, hogy nem vagyunk szerethetőek. Nem is tudjuk elképzelni, hogy valaki el tudna fogadni minket igazán. És persze ezeket a gondolatainkat Istenre is kivetítjük. Hadd idézzek teológus hallgatóktól, amikor valaki megkérdezte tőlük, hogy mit gondolnak arról, hogy látja őket Isten, akkor őszintén válaszoltak, és csak egy pár választ hadd villancsak fel nektek. Engem olyannak lát Isten, mint aki hiába próbál ellenállni a bűnnek. Vagy Isten biztosan képmutatónak lát engem. Megtanultam, hogyan játsszam el a keresztény szerepét, de nem adtam át teljesen és igazán az életem minden területét Istennek. Vagy egy megterhelt és félreérte informált kisbabát lát bennem. Vagy szerintem rosszul van, ha engem lát, undorítónak talál, és csalódott bennem. Vagy ami még keményebb, hány ingere van tőlem. És értsük meg, hogy ez nem Isten gondolatairól szól, hanem a szívünkben hordozott torz Istenképet és énképet hozza felszínre. Ez csak erről szól, nem Isten gondolatairól. Ugye a Biblia első lapján olvashatjuk azt, hogy Isten megalkotta az embert a saját képére. De megtörtént a bűneset, és most az ember viszonozta ezt a szívességet, és megalkotta Istent a saját képére. Az ember a szeretetre méltatlannak látja magát, értéktelennek látja magát, tehát megalkott egy Istent a saját agyában, szívében, aki ugyanígy látja őt. A saját gondolatai alapján kialakít róla egy képet, ami torz kép. Tehát ahogyan én viszonyulnék saját magamhoz és másokhoz, azt gondolom, hogy úgy viszonyul az általam elképzelt Isten is hozzám és másokhoz. És tudjátok, az a legnagyobb tragédia, hogy mi nem tudunk különbséget tenni az általunk elképzelt Isten és a valódi Isten között. Számunkra az a valódi Isten, akinek a képe az agyunkban vagy a szívünkben van. Inkább a szívünkben, azt mondom. És ha ez torz, akkor nem tudjuk a valódi Istent megkülönböztetni ettől az Istenképtől. Ezért nagyon-nagyon fontos, életbevágóan fontos, hogy milyen az Istenképünk. Hogyan alakulnak ki ezek a torz Istenképek? Elsősorban a gyermekkorban kapott negatív üzenetek hatására. Amikor azt kapjuk például a szüleinktől azokat az üzeneteket, hogy egy nagy nulla vagy, amikor elhanyagoltságot tapasztalunk, amikor kudarc sorozat ér minket, amikor sok elutasítást tükröző, akár megrázó tapasztalatainkat is hordozunk a gyerekkorunkból, a családunk miatt, körülményeink miatt, mások miatt, akkor bizony ezek az üzenetek bejutnak hozzánk, és mindenféle torz gondolatot generálnak a szívünkben. Torz fogalmakat Istenről, önmagunkról és másokról. Mert hogy az első istenkép, ami kialakul mindannyiunkban, az a szüleinkről alkotott kép. És akkor torz érzelmeink lesznek, aggódó leszek, értéktelennek érzem magam, megbízhatatlannak, jelentéktelennek gondolom magam, elfogadhatatlannak gondolom magam, azt mondom, hogy egy merő kudarc vagyok, reménytelen, tehetetlen, nem szeretett, csak kihasznált ember vagyok. És persze ezt nem tudjuk elviselni, ezzel nem lehet nagyon hosszú távon együtt élni, vagy legalábbis nagyon nehéz. Valahogy védekeznünk kell ezek ellen, és kialakítunk egy védőfalat a világ és közöttünk, hogy ne így lássanak az emberek engem. Elég nagy baj az, hogy én ezt gondolom magamról, de ha már mások is ezt gondolják, és mások szemében is ezt a visszaigazolást látom, akkor az elég borzalmas. Hogyan védekezünk? Az egyik védekezési módszer az önsajnálat, ugye így legalább magamat vigasztalom, vagy a menekülési vágy, hogy minél kevesebb emberrel találkozzak, visszavonulok, vagy éppen vitatkozok magammal, és teljesítményre törekszem, és egy bizonyítási kényszer van bennem, hogy csak azért is megmutatom, hogy nem ilyen vagyok, vagy harag van bennem, haragszom az egész világra, és még lehetne sorolni ezeket a védekezési mechanizmusokat. És tudjátok, ezek beépülnek a meggyőződéseinkbe. A legmélyebb meggyőződéseink az Isten képünk és az én képünk. És ezek a meggyőződések, ezek egy úgynevezett védőfalat húznak a világ és közém, és ez a védőfal, ez egy szűrő funkciót lát el, szűri az üzeneteket, amik bejönnek. Milyen üzeneteket fog beengedni, amelyek hasonlóak a kialakult meggyőződéseimhez? És a pozitív üzeneteket nem fogja, vagy csak nagyon nehezen fogja beengedni. És persze nehogy azt higgyük, hogy a másik módszer jó, vagy hogy az a cél, hogy ne kapjon a gyerek semmiképpen se semmilyen negatív üzenetet, mert amikor úgynevezett pozitív üzeneteket kap, az is ugyanúgy eltorzítja az Isten képét és az én képét. Mert akkor azt mondják a szülők neki, hogy te vagy a legokosabb, ajnározzák, sikerei vannak. Ugyanúgy elhanyagolják, mert nem azt adják meg a gyereknek, amire valójában szüksége lenne, de kevés nyílt elutasítást tükröző, kellemes tapasztalatai lesznek az ilyen gyermeknek. De ugyanúgy torz fogalmai lesznek Istenről, önmagáról és másokról. Csak mások lesznek az érzelmei. Büszke lesz. Azt mondja, hogy én erős vagyok, én bizakodhatok, én jelentős vagyok, én sikeres vagyok, én másokat lenézhetek simán, le is nézek, és ez a védekezési módszere is. A gőg, az önigazság, az ítélkezés mások felett, és ragaszkodik a kialakult meggyőződéseihez. És persze az ilyen ember csak azokat az üzeneteket engedi be, amelyek ajnározzák őt, amelyek a büszkeségét táplálják. Aztán a következő forrása a hamis istenképnek és én képnek a hamis tanítások. Ugye még egyszer hangsúlyoznám, hogy nekünk nem pozitív én képre van szükségünk, hanem Isten igéjén alapuló helyes én képre. A kettő nem ugyanaz. Ugye most a mai pszichológia, a mai korszellem ezt nyomja előtérbe, hogy gondolkozzunk pozitívan, és akkor nem lesz semmi probléma, akkor megváltozunk. Ugye a világ szerint jobban kellene magunkat szeretnünk, a Biblia szerint pedig éppen ez az ember problémája, hogy túlságosan szereti önmagát, és túlságosan sokat foglalkozik önmagával. Ugye a bűn lényege és a bűn eredete ez a büszkeség. Ez volt az ős bűn, a sátánnak a bűne, és a büszkeség miről szól? Túlságosan nagynak, túlságosan pozitívnak látom magamat. Ugye az ige is felszólít minket, akár a Róma 12:3, hogy ne gondoljátok magatokat többnek, mint amennyinek gondolnotok kell, vagy a Filippi 2:3, hogy semmit se tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal különbnek tartsátok egymást magatoknál. Tehát sok kereszténynek nem a rossz énkép a problémája, vannak akiknek igen egyébként. De sok kereszténynek inkább az a problémája, hogy rögeszmés módon túlzottan is magával van elfoglalva. Egy ilyen énközpontú, saját köldöknéző kereszténységet élünk. Erre pedig nem a pozitív énkép a gyógyír, mert az csak táplálja ezt, hanem az igazságon alapuló helyes énkép, illetve az az Istenkép, amely által gyönyörködhetünk benne, és végre nem magunkkal foglalkozunk, hanem Istennel. Az emberi lélek az olyan, mint egy gyönyörűen megépített versenyzongora. De nem mindegy, hogy kit engedünk ahhoz a zongorához. Mert ha odaengedsz egy gorillát, akkor elképzelheted, hogy milyen dallamok jönnek ki belőle. De ha odaengedsz egy zongora művészt, akkor valami csodálatos harmónia jön ki a zongorából. Amikor Krisztus uralkodik bennem, akkor szeretem Beregi Lászlót, önmagamat. Amikor pedig hagyom, hogy a bűn uralkodjon rajtam, akkor ki nem állhatom magamat. De ha így van, akkor is Isten azt szeretné, hogy megismerjük őt, és hogy végre megnyugodjunk abban, akik Krisztusban vagyunk, és hogy felfogjuk azt az igazságot, hogy még a legnagyobb kudarcainkban, a legnagyobb eleséseinkben is az ő szeretett gyermekei vagyunk. Hogy ezt nem tudjuk levakarni magunkon. Tehát ha te valakinek megszülettél, akármit csinálsz az életben, ezt nem tudod megváltoztatni. Ha te újjászülettél, ha valóban újjászülettél, akkor az identitásodat, az azonosságodat nem tudod elveszíteni. Ezt semmilyen cselekedettel nem tudod levakarni magadról. És ezt szeretné Isten, hogyha ez a meggyőződés, ez erős lenne bennünk. Mert tudjátok, csak akkor tudunk a szükségeinkben is bizalommal hozzáfordulni, hogyha ezt a drága igazságot megértjük. A következő forrása a torz istenképnek és az énképnek, azok maguk az elutasítások. Ebből is nagyon sokat gyerekkorban kaptunk, de ma is a hétköznapi életünkben találkozunk elutasításokkal. Nem mindenki szeret minket, nem mindenki fogad el minket. Vannak nagyon durva nyílt elutasítások, amikor eltaszítanak bennünket, vagy amikor bántalmaznak minket, testileg, vagy lelkileg, vagy szexuálisan. De vannak rejtett elutasítások is, amelyek a felszínen olyan elfogadásnak látszanak, de valójában elutasítások. Például, amikor egy gyereket túlvédelmeznek, akkor megfosztjuk a jogát attól, hogy hibázzon, és abból tanuljon. Nem tanul meg dönteni. Amikor nagyon engedékenyek vagyunk a gyerekeinkkel szemben, akkor megfosztjuk őket azoktól a korlátoktól, amelyek igazán egészséges lelkületű felnőtt emberré és szilárd jelleművé tudják formálni őket. De például, amikor kritikákat kapunk, mindig folyamatosan kritizálnak minket, az is egy elutasítás. Amikor elvileg szeretnek engem, csak hogy azt a szeretetet semmilyen módon nem mutatják ki nekem, akkor is elutasítva érzem magam. Vagy amikor a gyerekünkkel közöljük, hogy hát, fiú lettél és lányt vártunk, vagy fordítva. Ez is egy nagyon komoly elutasítás. Vagy amikor összehasonlítjuk őt másokkal, hogy a Pistike miért tud mindig ötöst hozni matekból, te meg csak hármast. Hát mert a Pistike, én vagyok. Más a hátterünk, más az érdeklődésünk, engem az irodalom érdekel, nem a matek, stb. Vagy amikor a szülő távol van, nem foglalkozik a gyerekkel, nem szán rá időt, vagy akár fél évre, egy évre, vagy több évre is elmegy. Ugyanígy éli meg a gyerek a szülő halálát és a korai halálát. Azt is egyfajta elutasítottságként éli meg. És éppen ezért abban is felelősségünk van, hogy vigyázzunk az egészségünkre, amíg gyerekeink vannak. De a szülők válása azt is a gyerek önmagára vetíti, és ő az oka a szülők válásának. Így éli meg. Vagy a teljesítményközpontúság, amikor akkor szeretlek, ha... És akkor megvannak a feltételeink. A következő forrása a torz istenképnek maga a törvény, Isten törvénye. Bármilyen furcsa is, amit mondok, Isten törvénye. Mert ugyan a törvény, Isten törvénye valamennyire közel hozza számunkra Istent, mert végül is a törvény az az ő szívében lévő meggyőződések összessége arról, hogy mi a jó és mi a rossz. Tehát valamiképpen egy kicsit belelátunk a szívébe a törvény által. De ez nem elegendő a helyes istenképhez. Mert tudjátok, a törvény az egy személytelen Isten. A törvénynek nincsenek érzései. A törvénynek nem lehet örömet vagy fájdalmat okozni. A törvény sokkal inkább egy jól kiismerhető gondolkozási rendszer, ami a gyakorlatban is működik. Egy jutalmazó büntető rendszer, ahol minden kiszámítható előre. De a valódi Istennel nincs kapcsolatom, ha csak törvény szerint, ha csak az alapelveket követve élek. De nem keresem a személyes Istent. És megvan a törvénynek ez az illúziója, hogy ha betartom a törvényt, akkor minden jó. Ha betartom a keresztény alapelveket, akkor nincs semmi probléma. De van, mert a probléma sokkal lejjebb van. A gyökér probléma az, hogy a személyes Istennel nincs kapcsolatod, vagy nagyon-nagyon korlátozott kapcsolatod van csak vele, mert a törvény szemüvegén keresztül látod csak Istent. Csak a szabályokat látod Isten szemében. És akkor nem Isten személye fog érdekelni téged, hanem az, hogy sikeres legyél a törvény betartásában, sikeres legyél Isten elvárásainak a teljesítésében. A Róma 8.15 erről szól, ez a szolgaság lelke. Amikor nem Isten személye érdekel, hanem az ő elvárásai. Hogy azt be tudjam tartani, hogy megáldjon engem. Ilyenkor Isten tulajdonképpen csak használom, de nem vele akarok betöltekezni, nem őt akarom megismerni, valójában nem őt szeretem. És ezzel nem azt mondtam, hogy a törvényt ne tartsuk be, vagy hogy ne foglalkozzunk bele vele, dehogy nem. A Szentlélek arra indít minket, hogy betartsuk a törvényt. De ha csak csak az alapelveken, csak a törvényen, csak a szabályokon keresztül éled meg az Istennel való közösséget, ez probléma. Mert Isten személy, és ő leginkább a veled való kapcsolatra vágyik. Aztán a következő forrása a torzulásnak a bűneinkkel való azonosulás. Amikor azt mondom nektek, amikor mondjuk így bemutatkozom nektek, hogy Laci vagyok, egy kényszeres zabálógép. És valóban van egy ilyen gyengeségem, hogy amikor kinyitom a hűtőt, akkor nem csak egy kis sajtot, vagy ilyesmit veszek el, mint a normális emberek, hanem úgy képes vagyok akár 40 deka sajtot is megenni estére, meg minden mást, amit találok, stb. Igen, amikor elesem, én ezzel a gyengeséggel harcolok. De képzeld el, hogyha azt mondanám neked, és így mutatkoznék be, hogy én Laci vagyok, egy kényszeres zabálógép. Hogyan küzdök akkor ez ellen a bűn ellen? Ugye eleve feltartott kezekkel megyek a csatába. Mert egy kényszeres zabálógéptől mit vár el az ember? Vagy én magam mit várok el egy kényszeres zabálógéptől? Hát azt, hogy zabáljon folyamatosan. Fel sem merül bennem, hogy nem ezt csinálja. Mert ez az identitásom. Ezt a címkét aggattam magamra. Azonosultam a bűnömmel. És így bezártam magam egy olyan ketrecbe, amiből én magam saját erőből nem tudok kimenekülni. Tehát amikor valaki elfogad egy ilyen címkét, az bebetonozza a saját elméjében a viselkedése alapján megalkotott önazonosságát. Érted? Tehát a viselkedésed alapján levonod a következtetést, hogy te ez vagy, és ezt bebetonozod. És akkor ennek az önazonosságnak az a magától értetődő természetes következménye, hogy a viselkedésünk sohasem változik meg, nem is változhat meg. Hiszen ez a személyiségünk, a döntéseink és a tetteink alapja. Ha én egy kényszeres zabálógép vagyok, akkor azt csinálom. Ezért az emberek elkerülhetetlennek, sőt normálisnak fogadják el azt a köteléket, azt a függőséget, amelytől Isten meg akarja szabadítani őket. Amikor valaki már eljut a függőségnek erre a fokára, hogy azonosítja magát a bűnével, a függőségével, hogy én egy alkoholista vagyok, akármi, stb. Sorolhatnám az összes bűnt, de akár még azt, hogy én egy kényszeres kritizáló vagyok, vagy lusta vagyok, stb. Sok mindent mondhatnék, az összes bűnt fel lehetne sorolni. Tehát amikor ezzel azonosítjuk magunkat, akkor ez a függőségnek már olyan foka, ami már vakká tesz minket ennek a meglátására. Mert hogy elfogadod magadban ezt, és azt gondolod, hogy ez a normális, ez a természetes. Ugye mindenkinek van valami kis hibája, stiklé, hát ez teljesen normális, hogy én ilyen vagyok. És nem veszed észre, hogy mennyire megfoszt téged az igazi élettől, a szabadságtól, Isten szeretetének az átélésétől. Aztán még vannak egyéb források, amit csak így felsorolásszerűen mondanék, hogy legyen idő a lényegre is, hogy hogyan szabadulhatunk meg, és hogyan lehet tiszta és helyes istenképünk. Ugye ilyen a teljesítmény, vagy valamilyen közösségben elért pozíció, akár a munkahelyen, a gyülekezetben, akárhol. A képességeimre is építhetem az azonosságomat. Csak hogy ezek mind instabilak, mert változhatnak. Külső tulajdonságaimra, a szépségemre, az erőmre, stb. Ezek garantáltan változni fognak. A belső tulajdonságaimra is építhetem, hogy milyen megbízható vagyok, milyen precíz vagyok, stb. Vagy egy csoporttal, egy közösséggel való azonosulás is, ugye Ezért van. Én Fradi szurkoló vagyok. Van, akinek ez az identitása. És akkor minden szombaton ott van a Fradi meccsen, és ez az élete, ez határozza meg az egész életét. És amit említettem, tanítások, vagy vallásos nevelés, ez is nagyon sokszor egy torz, sajnos egy torz istenképet és énképet alkot bennünk. De ennek a torz énképnek a fő gyökere mindig az, hogy nem az igében keressük, nem az igében találjuk meg az énünk, a személyiségünk felépítéséhez szükséges, igaz és hiteles válaszokat, hanem mit csinálunk? Máshonnan keressük, és saját válaszokat keressünk, és saját válaszokat találunk. És ezzel egy saját azonosságot, saját identitást teremtünk a magunk számára. Egy torz választ fogunk hordozni arra a kérdésre, hogy ki vagyok én valójában. És az egész életünket így leéljük. És ebből fog kialakulni a torz jellem, és ebből fognak jönni a bűnök, a bűnös tettek. Mert hogyan próbáljuk felismerni, hogy kik vagyunk? Ha nem kaptunk kijelentést Istenről, Istentől arról, hogy kik vagyunk valójában, akkor kénytelenek vagyunk más módon keresni. Mert erre a kérdésre választ kell kapnunk. És akkor keressük egymás szemében. Például én nagyon feszülten nézem a szemeteket, hogy visszaigazoljátok, hogy ugye jó előadó vagyok, mert erre építem az identitásomat. Remélem, hogy ez nem igaz, de bármire, tehát egymás szemében keressük, hogy ugye értékes vagyok, elfogadható vagyok, ugye érek valamit. És ugye érzitek, hogy ez mennyire bizonytalan. Vagy ha saját magam próbálom felépíteni az identitásomat, hogy oké, én ezeket meg ezeket csinálom, többnyire jó, akkor többnyire jó a jellemem, akkor aki vagyok, az is többnyire jó. Ezek nagyon bizonytalan és torz identitások. Hogyan állíthatjuk helyre, illetve rossz a mondat eleje, hogyan állítja Isten helyre a bennünk lévő helyes istenképet és énképet? Ugyanúgy üzenetekkel. Isten igéje nagyon drága, és sok-sok drága üzenet van benne. Például ilyen üzeneteket ad Isten, hogy az enyém vagy, szeretlek téged, feltétel nélkül, teljesen elfogadlak téged. Hiába nem tudod elképzelni, akkor is teljesen elfogadlak téged, még ha te nem is tudod elfogadni magad. Nagyra értékellek téged. Iszonyan értékes vagy a szememben. Az egyszülött fiamat adtam érted. Megáldalak, formállak téged. És ha kitesszük magunkat ezeknek az üzeneteknek, és ez a kulcsfontosságú az egész életben, hogy kitegyük magunkat ezeknek az üzeneteknek, akkor lesznek igaz fogalmaink Istenről, önmagunkról, sőt másokról. És meggyógyul az érzelmi életünk. Átélem, hogy szeretett vagyok, még ha az emberek nem is szeretnek, akkor is tudom, hogy Isten szeret. Átélem, hogy teljesen elfogadott vagyok. Átélem, hogy folyamatosan kapom a gondoskodást, biztonságban vagyok, mert Krisztusban vagyok, és Krisztussal együtt Istenben el vagyok rejtve. Hogy nagyra értékelt vagyok, mert nem ezüstön vagy aranyon váltattam meg a hiába való életemből, hanem Krisztus drága vérén, hogy olyan értékes vagyok Isten számára, mint Krisztus. Átélem, hogy értelmes célokat kapok, hogy most már tudom, hogy mi az értelme az életnek, és átélem, hogy a mennyei apukám számára elkülönített, azaz különleges, szent ember vagyok. És tudjátok, itt is kell, hogy legyen valami védekezés, mert nem csak Isten üzenetei érnek minket ebben a világban, hanem továbbra is jön egy csomó torz üzenet, amely el akar téríteni minket ezektől a drága igazságoktól. De Jézusnak volt egy nagyon fontos mondata János 8.32-ben, ami így szól, hogy megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket, vagy szabaddá tesz titeket. Ez a védőfalunk. Amikor az igazságot befogadtuk a szívünkbe, vagyis a meggyőződésünké lett, akkor utána mindig mérlegre tesszük azt az üzenetet, ami jön. És kihullik a rostán, hogyha nem harmonizál Isten igéjével. Tehát a gyógyulás az itt kezdődik, a meggyőződéseinkben. Az ott kezdődik, hogy kitesszük magunkat Isten drága üzeneteinek. Hogy meghalljuk, hogy kérjük, hogy beszélj velem, hogy égess bele a szívembe azt, hogy ki vagyok az én számom, ki vagyok én a te számodra. És hogy ki vagy te nekem. És ez nagyon drága kérés, ezt Isten teljesíteni fogja. Legyen ez a szenvedélyed. Legyél szomjas Istenre, legyél szomjas az ő igéjére, és ez garantáltan teljesíteni fogja. Mi a legpontosabb kép Istenről? Kicsoda ő a számunkra? Jézus így mutatta be, hogy mennyei atya. Vagy amikor ugye az abbá szót használta ő is, illetve a Róma 8.15-ben, illetve a Galata levélben is ez előfordul. Az abbá szó, az abbá atya szó, ezt jelenti, hogy mennyei apuka. Ez is mutatja, hogy Isten milyen közel akar kerülni hozzánk. Hogy itt két szív közötti kapcsolatról van szó, nem pedig egy olyan kapcsolatról, ahol csak tényeket közlünk egymással. Ugye nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk, abbá atyám. Ha lehet így mondani, ezt a John féle lelket kaptuk. Aki bármikor bemehet a leghatalmasabb ember szobájába, mi bármikor bemehetünk a leghatalmasabb lény, a Teremtő Isten szobájába, aki a mennyei apukánk. Az ölébe ülhetünk, és kérhetjük, hogy öntse ki a szívét. Mi is kiöntjük előtte a szívét, és kérhetjük, hogy ő is öntse ki a szívét nekünk, és mutassa meg. És tudjátok, erre ígéretek vannak. Az 1 Korintus 2:10-16-ot, ha elolvassátok, most nem olvasom fel, mert nagyon elmenne az idő vele. Isten a saját lelkét adta nekünk. Aki az ő szívébe belelát, és meg akarja mutatni mindazt nekünk, ami Isten szívében van. Ez egy sokkal bensőségesebb kapcsolat, amit Isten tervezett velünk, mint ami egyébként a szolgaság lelkéből fakadna. Tehát ha ennek a kifejezésnek, hogy mennyei apuka, megtaláljuk és megéljük a tartalmát, ha lemerjük vonni az ebből adódó következtetéseket, akkor lesz helyes és igaz Isten képünk. Az, hogy Isten mennyei apuka, azt jelenti, hogy ideális apuka. És tudom, és én is átéltem a saját életemben, hogy sokan nem tudnak mit kezdeni ezzel a szóval. Én a hívő életem első 12 évében nem imádkoztam a mennyei apukámhoz. Rögtön kérdezhetitek, hogy lehet ez. Hát Jézushoz azért imádkoztam természetesen folyamatosan, de a mennyei atyához nem. Nem tudtam ezzel mit kezdeni, mert rossz volt, nagyon rossz volt az apa képem, és emiatt rossz volt az Isten képem. Jézus szeretete megfogható volt a számomra, mert feláldozta magát értem. De ezzel, hogy mennyei atya, ezzel nem tudtam mit kezdeni a hívő életem első 12 évében. És lehet, hogy köztetek is vannak ilyen testvérek, akik ezzel nem tudnak mit kezdeni. Itt egy falat át kell törni, mert Isten nem az én földi apukámnak a megnagyobbítása, hanem egészen más, ideális apuka. Tehát nagyon fontos, hogy helyreállítsuk a szívünkben Istennek a szülői szerepét, hogy ő valóban az ideális apukánk. És ezért fontos, hogy tudatosan döntsd el, hogy szakítasz minden múltbeli negatív tapasztalattal. Különösen a szüleinkkel kapcsolatos, Isten képünket befolyásoló tapasztalatokkal való szakítás, az különösen fontos. Hogy kimond, hogy Isten nem ugyanaz, mint az én apukám. Nagyon nem ugyanaz. És utána fontos, hogy akkor kezdjük újra Istennel, de most már úgy, mint mennyei apukával. Fogadd el Istent a mennyei apukádnak, ideális apukádnak. És amikor közeledsz hozzá, akkor légy olyan, mint egy kisgyermek, mint a kis John. Akarja az ölébe ülni, akard megtudni, hogy mi van az ő szívében. Kérd el tőle a meleg szeretetét. És ami még nagyon fontos, és ezzel szakad el végképp a torz istenképhez való viszonyunk, az, hogy bocsáss meg a szüleidnek. Szívedből, teljes szívedből bocsáss meg a szüleidnek. Engedd el az adósságukat. Így fog véglegesen elszakadni a kötelék az istenkép és az apakép között. És a megbocsátásnál nagyon fontos az, hogy kimond, hogy igen, amit ellened tettek, ami még esetleg most is fáj neked, az bűn volt. Azt nem volt joguk veled megtenni. Ez nagyon fontos, hogy ne kisebbítsd a bűnüket, mert ez is egy torzulás, hogy megpróbáljuk őket ideálisra lefesteni, hogy valamennyire győztesnek érezzük magunkat. És nem nézünk szembe őszintén azzal, hogy bizony nagyon sok fájdalmat kaptunk a szüleinktől. De ha ezzel szembe tudsz nézni, és Isten szeretete lehetővé teszi, hogy szembenéz vele, mert már tudod, hogy valaki feltétel nélkül szeret téged. Ha ezzel szembe tudsz nézni, és ki tudod mondani, akkor meg tudod tenni a második nagyon fontos lépést is, azt, hogy úgy döntesz, hogy ezt az érzelmi adósságot elengeded nekik. Egyszerűen elengeded. És akkor meg fog változni, robbanásszerűen meg fog változni a keresztény életed, az Istennel való kapcsolatod. Mert megerősödik benned a fiúság lelke. És ez csodálatos. Ugye egyetlen egy biztos módja van az identitásunk meghatározásának, egyetlen sziklaszilárd és örök alap, amit nem lehet sohasem elvenni tőlünk, ez pedig az, hogy én Isten gyermeke vagyok. És ezt azért nem lehet, mert ez a születés miatt van, az újjászületés miatt, amin te már nem tudsz változtatni semmit. Lehetünk Isten gyermekei, miközben éppenséggel üzletemberek vagyunk, vagy édesanyák, vagy sportolók, vagy villanyszerelők, vagy akárkik, teljesen mindegy. De az identitásunk központi forrása, az mégiscsak az Istenhez, az apukánkhoz fűződő kapcsolatunk. Mert csak ebből lehet rátalálni az igazi biztonságra. Ugye a legstabilabb alkotmány az olyan lóca, aminek három lába van. Ugye, hogyha nincs aránytalan nagy különbség a lábak hossza között, akkor az egy stabil alkotmány. Ez a három láb egyenként, az első az, hogy a mennyei apukám által szeretett és elfogadott vagyok, hogy ez van beírva, beégetve a szívembe, hogy hozzátartozom elszakíthatatlanul. A másik láb az, hogy a mennyei apukám számára hihetetlenül értékes vagyok, mert Jézus Krisztust adta értem. És a harmadik láb az, hogy mennyei apukám szemében alkalmas vagyok arra, hogy megéljem a fiúságomat. hogy az ő szent lelke kiáradjon belőlem, hogy krisztusi legyek, azaz keresztény legyek, mert ez az eredeti szó az ezt jelenti. Végül még egy igét szeretnék felolvasni, a János 1.12.13-at, a megerősítésünkre. Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek. Mindazokat, akik hisznek az ő nevében, akik nem vérből, sem a test, sem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. Fel vagyunk hatalmazva, hogy Isten gyermekei legyünk. Mit jelent ez a felhatalmazás? Az eredeti görög szó, háromnak három jelentése is van. Azt jelenti, hogy jogot kaptunk arra, hogy így nevezzük magunkat. Ez az új identitásunk, azonosságunk. Képességet kaptunk arra, hogy ezt megéljük. Ezért kaptunk új természetet. Isten természetét kaptuk meg. És erőt is jelent. Hogy erővel ellát minket, hogy ezt megéljük. Ugye ezért kapjuk folyamatosan a kegyelmet. És akkor nézzük meg még így a végén ezt egy kicsit részletesebben, hogy mit jelent az, hogy új identitást adott nekünk. Ugye sokszor van egy lista a fejünkben, hogy mit gondolok arról, hogy mit gondol Isten rólam. Hogy én bűnös vagyok, azt gondolja, hogy csak akkor szeret, hogyha engedelmeskedek neki, hogy én tulajdonképpen csak egy értéktelen kis pont vagyok az életében, hogy sokat kell velem szenvednie, nem tudom, hogy meddig fogja tűrni, hogy olyan rossz vagyok, hogy nem tud megáldani engem. De tudjátok, ez a lista, ezzel a listával szemben van még egy lista, ami arról szól, hogy mit mond Isten igéje arról, hogy mit gondol Isten rólam. És Isten igéje azt mondja, hogy szent vagyok, az övé vagyok, ha újjászülettem, hogy értékes vagyok a számára, hihetetlen értékkel és méltósággal megáldott ember vagyok, nagyon fontos vagyok a számára, engem szeret, nem a cselekedeteimet, és nem a cselekedeteimért, hanem szív szerint engem szeret, függetlenül attól, hogy mit cselekszem, és hogy teljes mértékben elfogad engem minden feltétel nélkül. És tudjátok, egy két lista között feszültség van, mert ellentmondásban van a két lista. Döntenünk kell, hogy melyik identitást engedjük be a szívünkbe. Mi alapján akarunk élni? Mi határozzon meg engem? A külső hang, ami ezt a listát közvetíti felém, ezt az üzenetet, vagy az, amit én szedtem össze más-más külső hangokból. Isten hangja, vagy más külső hangok. A mennyei apukánk új természetet is adott nekünk, a saját természetét. Ha tetszik, akkor úgy is mondhatnánk, hogy a mennyei apukánk génjei vannak a szellemünkben. Ő azt mondja, hogy te az én fiam, te az én lányom vagy. Vedd észre, hogy hasonlítasz rám, mert én benned vagyok, én benned élek. Egyszerűen éld meg azt a szemét, aki vagy valójában. Ugye képzeljétek el azt, hogy három kis oroszlán megy az afrikai szavannán, nagy búslakodva, mert hogy most se sikerült a vadászat. És akkor kupak tanácsot tartanak, és azt mondják, hogy hát most már vegetáriánusok leszünk, mert a füvet el tudjuk kapni. Az nem szalad el előlünk. Elképzelhető ilyen? Nem, mert igazi oroszlánok. És fél év múlva már sokkal jobb vadászok lesznek, és elkapják azokat az állatokat, akikre vadásznak. Most még nem. De akkor is oroszlán természet van bennük. Lehet, hogy most még nem éled át azt, hogy Isten természete van benned. De ez mit sem von le abból az igazságból, hogy igenis benned van Isten természete. Ő megajándékozott téged ezzel a saját természetével. És a mennyei apukánk folyamatosan kiárasztja ránk a kegyelmét. Mi is a kegyelem az újjászületett ember számára? Istennek a folyamatos segítő jelenléte, amely lehetővé teszi számunkra, hogy megéljük az új azonosságunkat, megéljük az új identitásunkat. Sőt, nem csak lehetővé teszi számunkra, hanem kifejezetten bátorít minket arra, hogy megéljük az új azonosságunkat, megéljük az új identitásunkat. Isten segítő jelenléte a kegyelem, amely a bukásaink után megtisztít minket, helyreállít minket, mert nem azt mondja Isten nekem egy hűtő kizabálása után, hogy ó, Lacikám, mekkorát tévedtem, hát neked még sincs semmi között hozzám, mert nem tudsz ellenállni ennek a bűnnek, és visszaminősítelek, és te igenis egy zabálógép vagy, hanem helyreállít, és azt mondja, hogy te az enyém vagy, te az én gyermekem vagy, megtisztítalak téged ebből a bűnből, helyreállítalak teljesen, te az enyém vagy. A zsidókhoz írt levél 4. részének 15. verse arra szólít fel minket, arra bátorít minket, hogy a kis John példája nyomán is akár menjünk be Isten jelenlétébe. Forduljunk bizalommal a kegyelem királyi trónjához, ami ugye a Frigyláda fedele volt, és menjünk be a szentek szentjébe, menjünk be Istenhez egészen a szívéig, és nézzünk bele abba, hogy mi van a szívében. Kérjük őt, hogy mutassa meg, hogy mi van a szívében irántunk, mert ez az, ami helyre fogja állítani az a bennünk lévő torz Isten képet és én képet. Imádkozzunk. Drága mennyei apukánk, leborulunk előtted, és imádunk téged. Elképzelhetetlenül nagy szeretet van benned irántunk, amikor kimosol minket a bűneinkből, és a bűneink forrásától is egészen megszabadítasz minket. Amikor mennyei apukaként mutatod be magadat neked, hogy elnyert a szívünket, hogy ne féljünk tőled, hanem menjünk be hozzád, és szeressünk téged. Kérünk, hogy tisztíts meg minket teljesen, tisztítsd meg a gondolkodásunkat, tisztítsd meg a meggyőződéseinket, hogy rólad is, és magunkról is, és másokról is helyesen tudjunk gondolkodni, helyes meggyőződéseink legyenek. Kérünk téged, hogy adj olyan üzeneteket, ami által ez a megtisztítás végbe megy. Hadd tudjunk teljesen bízni benned, és hadd tudjuk teljesen átadni az életünket neked, annak minden részletét, és hadd lehessünk újongó, neked örvendező, téged ünneplő emberek, hadd legyen tele a szívünk hálával irántad, körülményektől függetlenül. Köszönünk mindent, amit eddig adtál nekünk. Kérünk, hogy mutasd meg továbbra is a te gazdagságodat. Ámen.